Egy Jézus, hogy a Te nevedben lehetünk együtt, és Te is itt vagy közöttünk. Kérünk Téged, hogy szent lelked által szólj hozzánk, és munkálkodj bennünk. Kérünk Téged. Amen. Amen. Ez a címe az előadásnak, hogy betegek lelki gondozása, és én azt szeretném, hogyha néhány diakép megtekintése, átgondolása után majd közösen beszélgetnénk a felmerülő kérdésekről, gondolatokról, hiszen bizonyos vagyok benne, hogy egymást is nagyon fogjuk tudni gazdagítani a hozzászólásainkkal, gondolatainkkal. Igen, akkor mehetünk. Én majd szeretnék megállni egy-egy diaképnél, és egy kicsit majd még hozzátenni a személyes tapasztalatok nyomán ehhez. Előjáróban többször felmerült a kérdés, hogy kórház, misszió vagy lelkigondozói szolgálat az, ahol mi a munkatársainkkal tevékenykedünk. Most is úgy van nyilvántartva, hogy kórházmisszió, de úgy is, hogy lelkigondozói szolgálat, és többször felmerült, hogy legyen inkább lelkigondozói szolgálat, mint kórházmisszió, miért jó az egyik, miért jó a másik. Én azt gondolom, hogy ezt a kettőt nem lehet egymástól elkülöníteni. Ez kórházmisszió, és egyben lelkigondozói szolgálat, és ez így van jól. Amikor a Halasi Kiskolnási Kórházban elkezdtem a tevékenységemet, 4-5 évvel ezelőtt, akkor arra kértek, hogy ezt én kifejezetten lelkigondozóként végezzem ezt a munkát, és nem volt olyan nagyon egyszerű és könnyű akkor ezt ott elkezdeni, és én már akkor mondtam, hogy én nem tudom letagadni a hivatásomat, és nem is fogom. Tehát én úgy látom, hogy ez nálunk egyben van, tehát a kórház lelkész, egyben lelkigondozó is. Akik lelkészként bejárnak a kórházba, nem mindenki lelkigondozóként végzi a tevékenységét, aki bemegy, szertartásokat végez, istentiszteletet tart, katolikus testvérek, utolsó, hogy nevezik, betegek szentsége, de én kifejezetten lelkigondozóként végzem ezt a szolgálatot, és mindig az igénytől függ, hogyha valaki arra kér, hogy imádkozzunk, akkor nyilván kórházlelkészként vagyok jelen. Ha arra kér, hogy csak egyszerűen ateista és beszélgessünk, akkor beszélgetünk, de a beszélgetésben is majd látni fogjuk, hogy egy lelkigondozói beszélgetés is mindig az Isten szeretetének a képviselés és az Isten szerető jelenlétének a szimbóluma. Tehát ezt fontosnak tartottam elmondani. A következő, a harmadik. A lelkigondozás meghatározásai. Azért is szeretnék többet beszélni a lelkigondozásról, mert egyrészt nekem ez nagyon sokat jelentett, másrészt meg szeretném, hogyha a hallgatóknak és a testvéreimnek is egy kicsit kedvet csinálhatnék ezzel. Még az előző képhez egy pillanatra visszatérek, de nem menjünk vissza, csak egy gondolat erejéig, hogy 4-5 évig voltam úgy, hogy kórházakban. És naponta először 4, aztán 6 órát, aztán a végén már 7-8 órát is töltöttem a kórházban. És többször is mondták, hogy hát ez csak kórházlelkész, gyülekezet nélkül. És én úgy éreztem, hogy hú, hát ez valami nagy szegénységi bizonyítvány, hogy csak kórház, lelkész, így idézőjelben csak. Azért éreztem ezt, mert én teljesnek éreztem a szolgálatomat, és teljesnek éreztem az életemet a kórházban is. És nem is értettem, hogy miért van ez a periférián, hiszen kórházban lelkigondozóként, kórházlelkészként tevékenykedni, ez egy teljes értékű szolgálatot jelentett. Én legalábbis így tapasztaltam meg. Ami nagyon nagy áldás, hogy rengeteget formált rajtam, és én mindenkinek, aki egy kicsit is vonzódik a szenvedő emberek felé, mindenkinek azt tudom mondani, hogy menjen el a szenvedő emberek közé a kórházakba, nagyon közel van Jézus a szenvedő emberek által hozzánk. Én soha olyan közel nem tapasztaltam meg így ennyire, így töményen Jézusnak a jelenlétét, mint a kórházban a betegágynál. Hát, ahogy ő Máté 25-ben mondta, hogy beteg voltam, és meglátogattatok. Ha egyen megtettétek, velem tettétek meg. Tehát itt Nem arról van szó, hogy én most elmegyek és segítek, vigasztalok, adok, hanem én nagyon-nagyon sokat kaptam ezek alatt, az évek alatt a kórházban, a betegektől, Jézustól így együtt, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy számomra megadatott az, hogy kórházban a szenvedély emberek között tevékenykedhetem. Okay. A lelki gondozás meghatározása. Nyugati orvostudományban a gyógyítás az tulajdonképpen arra járul, hogy állítsuk helyre a szomatikus egyensúlynak a megbomlását. Egyre inkább hangoztatott tény, és már többen kimerik mondani az egészségügyben is, hogy a szomatikus problémák mögött is gyakran lelki-szellemi háttér húzódik. Én ezt a kettőt megkülönböztetem, de majd erről később szeretnék beszélni. Tehát lelki és szellemi oka háttere is lehet egy betegségnek, sőt, nagyon gyakori, hogy lelki problémák okozzák a szomatikus problémát, a betegséget. Hát az ember test, lélek, szellem, a gyógyulás akkor teljes, ha ebben a hármas egységben történik. Az egészség is így egész az ember, így teljes, hogyha ez a háromnak megvan a maga egyensúlya, szerepe, és a lélek, a szellem gyógyul, akkor ez a testre is kihatással van. Nyilván, hogyha ez fordítva is igaz, tehát hogyha a testnek valamilyen problémája van, akkor az még inkább kihat a lelki tényezőkre. Nyugati orvostudomány a szomatikus rend helyreállítására irányul, de egyre jobban hangoztatott tény, hogy lelki okai vannak a betegségeknek. Nem mindegyiknek, ezt én nem tudok százalékos arányt mondani, nem tudom azt mondani, hogy milyen arány van, nem hiszem, hogy ezt bárki is tudja. Itt olyan területre elvezünk, amire azt szoktam mondani, hogy ez az Úristennek a titka. Vannak sorsszerű betegségek, vannak lelki eredetűek, vannak szomatikus problémák, vannak balesetek. Szerintem ezt nem lehet így meghatározni. Jó? Lelki gondozás fogalma a másság meghatározása, tehát a lelki gondozó más, mint a pszichológus, más, mint a pszichiáter, más, mint a lelkész, aki szertartásokat végez, vagy igényre ritusokat végez a kórházban, más, mint a beteglátogató. A lelki gondozó egy nagyon frappáns mondattal megfogalmazva, amit nagyon szeretek mondani, és újra-újra magamnak is mondom, hogy ez a hivatásom, Isten szerető jelenlétének szimbóluma a betegágynál. Másképpen segítségnyújtás spirituális erőtérben, így szakmailag megfogalmazva, tehát segítségnyújtás, úgy szoktam mondani, hogy Isten jelenlétében, mindig Krisztus jelenlétében vagyunk. Azt mondja, hogyha ketten-hárman összejöttök, ott vagyok közöttetek, és majd látni fogjuk, hogy a lelki gondozás egyértelműen az Isten jelenlétében történik, és éppen ezért lehet lelki gondozás. Nagyon fontos volt, amikor Teréz anyának azt a mondatát hallottam, hogy hát olyan sok a probléma, és mi nagyon sokat nem tudunk tenni, csak keveset, de azt nagy szeretettel, de azt az Isten szeretetével. És talán ez a legfontosabb, talán ez a legnagyobb gyógyító erő, az Isten Jézus szeretetének a képviselése, az ő továbbadása. Jó? Lelki gondozó feladatai. Betegek, hozzátartozók, érintettek. Látogatása, segítő beszélgetés folytatása. Ez úgy működik, hogy Isten tisztelet előtt végigjárom a kórházat, a segítőim segítenek, vagy olykor egyedül járom végig, és jelzik, és ezt észre lehet venni, vagy szóban, vagy pedig olyan jelzések formájában, hogy én nem tudok elmenni az Isten tiszteletre, de nagyon szívesen elmenni. Felírom, és másnap bejövök, és meglátogatom. És sok ilyen van, nagyon sok, ha egy picit is érzékenyek vagyunk az emberek metakommunikációs jelzéseire, akkor nagyon sok ilyen rejtett jelzéssel találkozhatunk, hogy szívesen beszélgetnék, de azért a másik öt betegtársam előtt én ezt nem fogom direkt bejelezni. De nagyon örül, hogyha másnap vagy harmadnap bemegyünk hozzá, és meglátogatjuk. A kórház delegál, és most már, ahol tevékenykedem Kiskunhalmi kórházban, egyre inkább ez a jellemző, hogy a nővérek, az ápolók küldenek, a most már orvosok is kérik, hogy menjek ahhoz a beteghez, vagy ahhoz abba a szobába menjek, mert nem bírnak velük, vagy bármilyen oknál fogva.
És én örülök, hogy e felé a trend felé megyünk, hogy, az egészségügyel jó, nagyon jó együtt dolgozni, ők jeleznek, én visszajelzek, és közös célért tudunk együtt tevékenykedni. Ez nem ment olyan simán, ez nem így egyszerűen jött, hogy már is együtt dolgozunk a személyzettel, legalább éveket kellett eltölteni, 3-4 évet, mire eljutottunk idáig, hogy megbíznak, kérnek, szólnak, menj, együtt dolgozunk, együtt gondolkodunk, nem minden osztályon, nem mindenkivel, de a trend egyre inkább erre irányul. Felekezeti jogkör szerint rítusok végzése, tehát a következő már volt, a második, azt elmondtam. Közösségi alkalmak, beszélgető csoportok szervezése, egyre népszerűbbek azok a foglalkozások a különböző osztályokon, például gyerekosztály, ünnepek előtt kézműves foglalkozások, keresztény szimbólumok készítése, felkészítés az ünnepre, ezt a kórház kérte. A gyerekosztályon rendszeresen van folyamatos foglalkozás a gyerekekkel, most minden másnaponként, éppen délután nagyon fogok sietni haza, mert a táborosoknak, a fogyi táborosoknak, akik szeretnének egy kicsit lefogyni gyerekeknek, minden másnap kért a kórház, hogy tartsak foglalkozást. Ez másfél-két órás foglalkozások, és az a jó, hogy a kórház kért erre, mint a lelki gondozó. De a pszichiátrián az egyik leginkább igényelt szolgáltatás, hogy közösségi program, most már a zenés foglalkozás, ahol zenét hallgatunk. Most mondjam azt, hogy spirituális zene, lehet, hogy ez félreérthető, tehát nagyon szép zenét, orgonamuzsikát, hárfát, pánsípot, énekeket, Sebestyén Mártától Zsoltár énekeket, és olyan énekeket, amelynek tényleg van értelme, ami értéket képvisel, és utána beszélgetünk. És a zenés foglalkozásra bárki jöhet, felekezettől, vallástól teljesen függetlenül, és a hangsúly, az igazi hangsúly a zene mellett a beszélgetésen van. Gyülekezetünkben jelenleg 5-6 olyan ember bekapcsolódott, ez egy nagyon kis gyülekezetről van szó Kiskunhalason, de azért növekvő gyülekezet, akik pontosan a zenés foglalkozáson ismertük meg, és ott találkoztunk először. Majd erről fogok szólni később. Tehát ezek a közösségi alkalmak, beszélgető csoportok szerintem nagy jelentősége van. Tehát nem az, hogy most én beszélek, és ti hallgatjátok, hanem közösen beszélgetünk, de nyilván van a beszélgetésnek egy vezetése, és van a beszélgetésnek egy fonala, és kell irányítani a beszélgetést. De mindenki szóhoz juthat, mindenki hozzászólhat, mindenki felhozhatja a maga problémáját, bánatát, majd még erről is fogok szólni az esetek kapcsán. Kapcsolattartás önkéntes segítőkkel, az ő képzésük, ez az utolsó, és összekötő szerep a kórházak és a helyi egyházak között. Nagyon jó a kapcsolat, többször szólnak, hogy papot, a katolikus papot szeretnék áldozni. Akkor rögtön szólok a kollégámnak, hogy ebben a szobában van valaki, aki szeretne áldozni, gyertek be hozzá, de ugyanúgy ők is szólnak, tehát nagyon jó a kapcsolat a különböző egyházak között, ökumenikus szinten szólunk egymásnak, rögtön értesítjük, és mindig bemegyünk, sietünk bemenni, hogy időbe beérjünk ahhoz, aki igényli a szolgáltatást, vagy a szolgálatot, inkább így mondom. Jó, mehetünk tovább a következőre. A lelki gondozónak meg kell teremtenie a saját arculatát, feladatait, kompetencia határait, egy más környezetben, és itt a hangsúlyt szeretném arra helyezni, hogy egy más környezetben. Látható hátul is, ugye, tehát el lehet olvasni a... Jó. Tehát a kórház és a lelki gondozás, itt látjuk, hogy egy mennyire más közegben vagyunk, mint ami a mi identitásunk, ami a mi hivatásunk. Itt próbáltam egymás mellé állítani a másságot, tehát kórházban jellemző a természettudományos gondolkodás, a lelki gondozásban a filozófiai, antropológiai, spirituális gondolkodás, hierarchikus intézményben teljesen testvéri munkaközösség a lelki gondozónak az alapállása. Üzemszerű szervezés, itt sokkal inkább dominálnánk a személyesebb jelleg, és pont ebben a más helyzetben kell megtalálni a saját arculatunkat. Mi a gondolkodás az egészségügyben? Anamnézis, diagnózis, terápia, tehát ez egy direktív, erre irányul, ez a hagyományos nyugati orvostudomány, lelki gondozónak pedig megismerés, találkozás, közös útkeresés. Tehát ez non-direktív, de majd fogok beszélni arról is, hogy, hogy hogyan lehet tovább menni a non-direktív lelki gondozás mellett, után, túl azon. Attitűd, analizálás, felismerés, utasítás, tehát mindig egy állapotból indul ki, hogy van egy betegség, és akkor abból indulok ki, és azt próbálom kezelni. Itt a lelki gondozás szempontjából a megértés, elfogadás, útra segítés, tehát látjuk, hogy más. Például egy műtéttől félő fiatalember nem vállalja a műtétet? Ennyi. Akkor mehet. A lelki gondozónak mi a feladata? Megérteni, megpróbálni feloldani a félelmeit. És lehet. És ezen az úton nem elengedjük, vagy mehet egy másik kórházban, hanem megpróbáljuk feltárni, hogy mi az, amitől fél, hogyan lehetne ezt feloldani, hogyan lehetne mégis vállalni a műtétet, hogyha tényleg szüksége van rá. Jó? Az orvos az egészségért küzd, a betegség megszüntetéséért, a lelki gondozó pedig mindig a beteljesülést tartja a szem előtt, a beteg célba jutását. Most ha azt mondom egy egészségügyben, hogy a szenvedésnek van értelme, akkor az ott egy nagy kérdést vet fel, én milyen hiszem, és tudom, hogy a szenvedésnek van értelme, hogyha csak Jézusra gondolunk, akkor látható, hogy az ő szenvedésével egy mekkora értelmet mutatott fel az emberiség számára. Tehát itt számolunk azzal, hogy van értelme a szenvedésnek, erről is fogok majd később beszélni. Az orvos az életért küzd, a műtét elvégzéséért, és ez az Elida és a Hippokráteszi eskü alapján. A lelki gondozó azt mondja, hogy fenn kell tartani minden áron az életet, és ez egy nagyon nagy kérdés. És igazából nem tudjuk, hogy hol van a határ ennek a kérdésnek, hogy mikor, meddig, hogyan, miért. A műtét elvégzése. Van, hogy lelki gondozóként én azt képviselem, hogy megértem, hogy nem akar lélegeztető gépen lenni. Volt a kardiológián még Pesten egy olyan eset, hogy azt mondja, hogy csak magának mondom el, mert talán maga végre megért engem, hogy úgy szeretnék az utolsó stádiumban gépek nélkül, szívét úgy működtették gépek nélkül, és aztán tudom, hogy úgyis meg fogok halni. És azt mondtam, hogy teljesen megértem, maximálisan megértem. Már az, hogy valaki megérti, már ez nem is egyszerű. Tehát a kórházban egy egészen más környezetben, de mégis meg kell találni, teremteni az Isten teremtő lelke által a saját arculatunkat lelki gondozóként, és lehetséges, és ez működik. Nos, a következő a lelki gondozás specifikuma. Nagyon fontos, hogy a segítő személyisége meghatározza a kapcsolat jellegét, az, hogy hogyan van jelen. És a hogyanon van egy nagy hangsúly, hogy hogyan vagyok jelen az egészségügyben, hogyan vagyok jelen a beteg mellett, hogyan vagyok jelen ő érte és az ő számára. A lelki gondozó nyitott minden hozzáforduló felé, nem követel, nem vár el hitet. Nagyon sok beszélgetésem volt olyan emberek, akik mondták, hogy vallás nem, szó sem lehet róla. Most majdnem minden vasárnap ott van az Isten tiszteletünkön. Ez nagyon jó, nagyon hálás vagyok az Istennek értük. De nem várjuk el a hitet, nem követeljük, nem is lehet. Istennel személyes, élő, állandó kapcsolata van. Szerintem ez meghatározó, ez egy alapvetően fontos. Ez egy annyira fontos, hogy ebből következik szinte minden többi jó. Helyet ad Isten gyógyító jelenlétének, imádság, áhítat és a hit konkrét cselekedetei, amelyek láthatóvá válnak a hitnek a gyümölcsei. A kapcsolat, amelyet létesít a kapcsolatban, jelen van a spiritualitás. Mindig jelen van, mindig az Isten jelenlétében vagyunk, függetlenül attól, hogy ez szavakban kifejeződik-e, vagy éppen egy szót nem szólunk erről, de akkor is az Isten jelenlétében vagyunk együtt, és akkor is az egész beszélgetés és minden, ami történik, ebben a spirituális erőtérben zajlik és történik meg. Isten az, aki cselekszik a probléma megoldását illetően, a lelki gondozó csak eszköz, munkatárs, tehát helyet adok az Isten munkájának, és tudom, hogy az én szerepem annyi, hogy egy eszköz, egy csatorna lehetek az ő munkájában, ez is fontos, de igazából Isten az, aki az egész gyógyítást, a segítést, vigasztást, mindent ő végez, csak megbízottként vagyunk jelen. Meghallgatja és kíséri, segíti a beteget azon a területen, amelyet ő feltár, Miközben a problémát mindig az Istennel való kapcsolat szemszögéből nézi a lelki gondozó. Tehát mindig ebben ezzel a látásmóddal vagyunk jelen, és figyelünk, és hallgatunk, és megértünk, és minden, amit teszünk, ebben a szemszögben történik. Szimmetrikus partneri, testvéri kapcsolat jellemzi. Mindig kérdezik, hogy hogyan szólíthatnak, mondom, hogy Irén, ennyire egyszerű. Tehát testvérként vagyunk jelen, és ez így nagyon jó. Célja a beteg segítése abban, hogy kétségeit, problémáit, elakadásait felismerje, és ő megtalálja a saját útját. Ez mondják, ez a non-direktív lelki gondozás, de majd mesélek másról is. Nem csak a segítségnyújtás a cél, és én ezt mindig fontosnak tartom, hanem értékek közvetítése. Tehát a prevenció, a kísérés, és olykor a tanácsadás is nagyon fontos. Tehát olyan értékek közvetítése, ami nem csak ott és akkor, abban a helyzetben segíti a másikat, hanem egyáltalán, hogyha hazamegy, akkor kapott olyan értékeket, vagy hallott egy olyan gondolatot, vagy valami olyan jelzést vett, amit ő értékként tud, és ezért prevenció is szerintem a lelki gondozás. Mindig, tehát speciális, mindig a hármas jelenlét jellemzi, Isten, kliens és lelki gondozó. Akkor is, hogyha nem kerül szóba az Isten neve, általában azért a leggyakoribb az, hogy valamilyen módon, valahogyan nagyon gyakran szóba kerül. Jó? Következő, klinikai lelki gondozói kapcsolat. Gyökös Endre mondott, hogy lenni az annyi, mint kapcsolatban lenni. Mindig van egy lelki gondozói tér, ami hármas irányultságot jelent. Fölfelé, tehát Istennel vagyok kapcsolatban, amiről már szó is volt, a transzcendenssel. Akkor ateistákkal beszélgetek, akkor mindig úgy szoktam közelíteni, hogy hát kell, hogy legyen egy magasabb értelem. Eljutunk Krisztusig egy idő után, általában eljutunk. De egy magasabb értelem, egy abszolút jó, aki ezt a világot teremtette, aki az embert megalkotta, ezt talán jobban értik, de ez csak a kezdet, innen tovább megyünk mindig. Következő irányultság befelé, önmagam felé, tehát kapcsolatban vagyok, folyamatos kapcsolatban vagyok önmagammal, vágyaimmal, érzéseimmel, gondolataimmal, értékeimmel, gyengeségeimmel, erősségeimmel, bűneimmel, erényeimmel, tehát magammal is állandó kapcsolatban vagyok. És kifelé kapcsolatban vagyok a környezetemmel, az embertársaimmal, természettel és mindennel, ami körülöttem van, és érint engem is. Tehát ez a hármas irányultság felfelé, befelé, vízszintesen Isten felé. Tudva, hogy bármelyik kapcsolati szál sérül meg, az kihatással van a másik kettőre, és bármelyik kapcsolati szálon indul el gyógyulás, az is kihatással van a másikra. Hogy egy segítő kapcsolat, lelki gondozói kapcsolata, az nem azon múlik, hogy szóba kerül az Isten kérdés, hanem azon, hogy hogyan van jelen a lelki gondozó, tehát milyen motiváltsággal, felkészültséggel, elkötelezettséggel. Azért is húztam alá ezt a három szót, mert ez meghatározó. Motiváltság, felkészültség és elkötelezettség. És itt nem csak szakmai, elméleti felkészültséget gondolok a felkészültségen, hanem amikor Isten, Jézus Krisztus felkészít erre a hivatásra, a szolgálatra. Elkötelezett jelenléttel. Nos, következő, a jól funkcionáló segítő kapcsolatnak mik a jellemzői? Kell, hogy legyen egy természetes érdeklődés a másik felé. Hajlama van arra, hogy beszélgessen, odafigyeljen másikra, és meghallgassa a másikat. Erős, empátiás készséggel rendelkezik. Intellektuális kompetencia, tehát a felkészültség is kell, és a szüntelen önképzés is, bár én nem ezt tartom a legszükségesebbnek, de ez is fontos. Van benne emocionális érzékenység, hogy a szavak mögött, a mozdulatok mögött, a gondolatok mögött finom rezdüléseket, észrevételeket lásson meg, és én egyre inkább azt tapasztalom, hogy segítenek ezek a helyzetek, és maga a hely, a kórház, a betegek arra, hogy annyi, de annyi finom különbséget, észrevételt fel lehet fedezni egy-egy helyzetben. Képes arra, hogy meghitt hangulatot, hogy egy pozitív légkört teremtsen, de én ezt a pozitív légkört sem tartom mindig a legfontosabbnak, mindig a szituációtól függ, de a meghitt hangulatot igen. Kiegyensúlyozott viszonya van a hatalommal, azaz nem veszi kezébe mások sorsát. Ez nagyon fontosnak tartom. Sokan úgy gondolják, hogy akkor átpasszolom a sorsot, a felelősséget, és a másik majd megsegít, majd elintézi, majd átvállalja a felelősséget. Nem. Érted mindent, helyetted semmit. Nekem ez az elvem, tehát érte. Sok mindent képes vagyok megtenni, de a felelősség a tiéd. Képes szembenézni önmagával, azaz reflektálni önmagára, jó önismerete van, ezt önismeretet nagyon fontosnak tartom. Öröm számára kapcsolatban lenni, van humorérzéke, és testi-lelki kapcsolati energiával rendelkezik. Most így leírva, ez ilyen szakmailag jól hangzik, én azt mondom, hogy ezek azért a Szentléleknek az ajándékai. Mondhatni olyan, mint egy karizma, amikor a lélek arra hív, hogy arra delegál, hogy végezd ezt a munkát. Tehát az örömnek a lelke, az erősségnek a lelke. Az, hogy képes vagyok másokat meghallgatni, az nem az én nagy, fantasztikus képességem, hanem a Szentlélek megajándékozott ezzel az adománnyal, képességgel, és így használ fel engem. Ezt a lélek ajándékának tartom. Persze ezeket kell és lehet fejleszteni, tehát nem olyan, hogy most a lélek megajándékoz, és nekem semmi, de semmi teendőm ezután. Nagyon fontos nap tartom mindig, hogy dolgozzunk önmagunkon, és fejlesszük azokat a képességeinket, amelyekkel a lélek megajándékozott. Következő, Isten központú, vagy hát úgy is mondhatnánk, hogy beteg központú-e a lelki gondozás. Mind a kettő, egyszerre, Isten központú. A lelki gondozó élő kapcsolatot ápol Istennek, mint már mondtam, ez nagyon meghatározó. Küldetését tőle kapta, szolgálatát hálából végzi. Imádkozó ember, hálát ad, közbejár. Nagyon sokszor van olyan, hogy azt mondom, hogy Istenem, semmi más nem tudok, mint rád bízom ezt az embert, és kérlek, hogy segíts meg őt. Ez a legtöbb, ez a legfontosabb. Hagyja Istent munkálkodni az életében, tudja, a lelki gondozó zavarai, az Isten alkalmai, tehát ezek lehetőségek a formálódásra. Kliens központúság. Odaadó figyelem, nem csak hallgat, hanem meghallgat. Nem azonosul a klienssel, de empatikus vele. Non-direktív, tehát nem tanácsot ad, hanem segít megérteni és megválaszolni életek kérdéseit. Olykor direktív. Ezzel majd fogok szólni. Felelős a lelki gondozói kapcsolatért, de nem vállalja át a felelősséget a másik életéért és döntéseiért. Tehát egyszerűen mind a kettőt. Tehát így tartjuk szem előtt a kapcsolatot, hogy Isten központú és személy, beteg központú. Nos, mi történik egy lelki gondozói beszélgetés során, tehát itt Dióhéjban? A kommunikáció akkor kezdődik, amikor a másik felé fordulok. Fontos, hogy az egész személyiségemmel fordulok a másik felé, ebben benne vannak a hatások, a kisugárzás, az érzések, tehát a másik felé fordulásnak egy jelentős hányada az, ami nem szavakban fejeződik ki. Például, ha úgy érzem, hogy most semmi kedvem, de be kell jönnöm a kórházba, nálam nagyon-nagyon ritkán van ilyen, amikor fáradt vagyok, akkor a másik úgy is megérzi. Azonnal meg fogja érezni. Vagy ha azt gondolom, hogy ó, te jó ég, hogy néz ki most ez a másik? Volt egy-két ilyen, tehát netán mondom így köznyelven, pofákat vágok, nem szoktam egyébként, azt is megérzi a másik, de láttam ilyet. Ha közben tekintetemmel elkalandozok, és egész másra figyelek, de közben figyelek arra, hogy ő mit mond, de mégis elkalandozok, észre fogja venni, és ő is ugyanúgy elkalandozik velem együtt. Tehát a tudattalan hatásokat nagyon-nagyon könnyen és gyorsan és jól érzékelik az emberek. Ha az órámra nézek, hogy na, akkor most már éppen elég volt, lassan másfél órája beszélünk, és most már ide lenne befejezni, soha nem nézek az órámra. Nem is viszek magammal órát. De ha viszek, sem nézek az órámra, mert azonnal észreveszi, és netán leblokkol, hogy hú, hát ő már menne, én pedig itt lelkesen mondom meg vágynék arra, hogy valami történjen. Nem szabad. Én is megérzem, hogyha nagyon komolyan beszélgetek valakivel, és az órájára néz, akkor én is leblokkolok. Ha feszültség van bennem, netán most éppen így érkeztem, akkor azt is megérzik az emberek azt a feszültséget is. Tehát fontos, hogy hogyan vagyok jelen, és ez is nagyon meghatározó. Fontos, hogy legyen kapacitásom a hallgatásra, a meghallgatásra. Nagy fül, ezt azért írtam oda, mert Egyszer ez egy kicsit humoros, a meditációban azt láttam, hogy láttam két nagy elefántfület. És az volt bennem, hogy lelki gondozónak valóban ilyen nagy fülnek kell lenni, aki képes arra, hogy aktívan odafigyeljen és meghallgassa a másikat. Ez nem egy passzív hallgatást jelent, hogy most hallgatom, és akkor a másik megmondja. Ez egy passzív hallgatás. De amikor úgy hallgatom, hogy a teljes lényemmel jelen vagyok, éberen, aktívan, tudatosan, minden rezdülést veszek és figyelek, minden szó, amennyire csak képes vagyok rá, minden szót értek, érzek és meghallok a legmélyebb szinten, ez egy nagyon aktív odahallgatást jelent. Őszintén szóval nekem nagyon sokat jelentett a párbeszéd imádság, amikor én odafordulok Jézushoz, és beszélgetek vele, és aztán hallgatom őt, hogy ő mit mond nekem. És ez a hallgatom őt, most erre szeretném tenni a hangsúlyt, hogy a kontemplatív imádság, amikor egyszerűen csak a szemlélődésben jelen vagyok Jézus előtt, és figyelek rá. És ott vagyok előtte, és hallgatom őt. Ez sokat segített abban, hogy a betegeket is a kórházban sokkal jobban tudjak odafigyelni, akár 6-7 órán keresztül, ez már kicsit sok, de tudjak aktívan figyelni rájuk. Harmadik, kell, hogy legyen a másik számára befogadó képességem, tűrőbíró képességem. Belső kapacitás, ahova elfér a másik idegessége, feszültsége, szomorúsága, ezek negatív hatások, agressziója, dühe, ilyen is nagyon sokszor van, indulata, és ehhez is kell, hogy úgy legyünk jelen, hogy ezeket kibírjuk, ezeket elbírjuk, ezek legyen belső kapacitásom, hogy igen, meglátni azt a különbséget, hogy most akkor ez jó, hogy előjön. Én ezt kibírom. Nem hat úgy rám, hogy most szedem a sátorfámat, és rosszul tovább állok. Mi történik? Folytatva a sort a lelki gondozói beszélgetés során, nagyon fontos az elfogadás, a másik személyének a feltétel nélküli elfogadása. Én ezt Jézustól tanultam, aki úgy fordult az emberek felé, hogy a személyüket elfogadta. Tehát majd különbséget teszek, hogy nem azt szoktam mondani, hogy téged elfogadlak, de az alkoholt nem. Téged elfogadlak, de a drogot nem. Téged elfogadlak, de az életviteleddel nem tudok mit kezdeni, mert ez neked a legrosszabb. Az elfogadás mindig tehát fontos meglátni a látható kép és szavak mögött az embert, aki Isten teremtménye, akinek kijár a feltétlen tisztelet. Az elfogadás mindig a személyre vonatkozik, nem a tetteire és szavaira. És elfogadni akkor is, hogyha mondjuk taszító ábrázatú, ha idegesítő, ha zavart a tekintete, vagy ha így szó szerint büdös, akkor is ott lenni mellette, és akkor is a személynek jár a feltétlen tisztelet. Fontos a másik megértése. Megértés. Nem csak az értelem a felfogás szintjén megértés, hanem megérteni az embert, a kimondhatatlant, a láthatatlant, a kínlódásait, a küzdelmeit, a kudarcait, a bánatát, mindazt, ami hozzá tartozik. Látni és megérteni, mi van a szavak, a látható dolgok mögött. És a látni szó számomra sokkal többet jelent, mint verbálisan látom, vagy mint látom a szemeimmel. Bartimeus történetében van egy olyan szó, hogy Bartimeus látott, és ebben a látóban annak van egy olyan jelentése, hogy látóvá lett, meglátta, hogy az Isten szeretete Krisztusban jelent meg, a dolgok mögé látott, sokkal mélyebben látott, mint ahogy a két szemével látta a láthatót. Jó, következő, tudatosan hagyom, engedem és teret adok annak, hogy egy probléma előkerüljön. Ez nagyon fontos, tehát hogyha egy kínzó gondolat, egy probléma előkerül, akkor arra rá lehet látni, akkor az tudatosul. Már nem fog úgy zavarni, már nem fog úgy kínozni. Előkerült, együtt rálátunk. És ha együtt rálátunk, az embernek van egy ilyen képessége, hogy a szellemi lény ráláson önmagára, akkor tudok másképpen hozzáállni. Nagyon sok ilyen tapasztalat van, hogy oké, eddig így álltál hozzá, vagy így állt hozzá, most hogyan lehet másképpen hozzáállni? Az embernek megvan az a képesség, hogy másképpen álljon hozzá a dolgaihoz. Ez soha senki nem veheti el tőlünk. Következő. Hagyom, hogy ő mondja ki a segítő, továbbvezető gondolatot, megoldást. Ez a Rogers-i humanisztikus pszichológia. Én ezzel ezt nagyon tisztelem, nagyon sokat tanultam belőle, de én ezt nem alkalmazom így, ahogy van. Ha a Szentlélek arra indít, akkor direkt szólok, hangot adok az észrevételeimnek. Hiszen Jézus is szólt, kimondta, amit akkor ki kellett mondania, és az ő példája nyomán, nagyon tisztelve a non-direktív lelkigondozást, olykor kell szólni. Azt mondják a pszichológusok, hogy minden benne van a másik emberben. De mi minden van? Ha nincs a lelkiismerete a Jézusihoz kötve, akkor mi? Akkor mi szól benne megoldásképpen, értékképpen? Ezzel lehet vitatkozni, és majd kérem is, hogy szóljanak hozzá. Példa, ez nemrég történt. Kérlek, békülj ki az apáddal. Tehát ez előző beszélgetés is volt, de ezt csak röviden próbálom vázolni. De gyűlölöm őt, hangzott a válasz. Fiatal, 30 év körüli nőről van szó. Ez van benne, de ez egy romboló érzés. Képtelen vagyok rá, utálom őt. Nézd csak vissza, egyik fiúval sem sikerült a kapcsolatod, már volt néhány próbálkozás, tehát tudunk ilyen meghitten beszélgetni, mert van közöttünk bizalmi kapcsolat, és aki nyilvánvaló, hogy akinek nincs lerendezve a, mondjuk az apjával a kapcsolata, hogyha lányról van szó, akkor az nagyon nehezen tud egy olyan egészséges, normális partneri viszonyt egy férfival létesíteni, ahol ez hosszú távú, akár egy életre szóló. És hát nyilván, hogy ezek tények, ez tapasztalat. És én ezt mertem elmondani neki. Azt mondta, hogy nem érdekelt, hárítás, hárított. De szeretnéd? A kérdés az, hogy a szándék megvan-e benned. Mert ha szeretnéd, akkor van segítség, akkor Jézus segít. És imádkozhatsz az apádért, akkor is, ha nem tudsz hozzászólni, akkor is, ha nem tudsz találkozni vele. Ha imádkozol, érte, igen, érte, távol, akkor Jézus segít neked, hogy ez a kapcsolat rendeződjön. Nem neked kell ezt egyedül kigörcsölni. A válasz az volt, hogy nem akarok vele kibékülni. Jézus megkérdezte az emberektől, akarsz meggyógyulni? Mit mondott a leprás? Akarok, mekkora vágy volt benne, akarok meggyógyulni. Meg is gyógyult, Jézus meggyógyította. Itt azt mondta, hogy nem akarok kibékülni az apámmal. Ez a valóság, oké, ez van. Csak kérlek, akkor nézz vele szemben, és vállald fel a következményeit, mert ez a te felelősséged. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez non-direktív lelki gondozás ezt kimeri mondani, vagy kimondja, vagy azt mondja, hogy ezt ki kell mondani. Majd ő megtalálja a megoldást. Ez van. Jézus a példa, és ezt most már csak röviden, mert lassan mehet még, egy pár perc van még. Éppen csak jó. Tehát Jézus a példa, Jézusnak nagyon fontosak voltak a személyes találkozások. Azt mondja, hogy benne ő magával, őt magát látjuk meg, szenvedő Krisztus, tehát közvetlen találkozási lehetőség, mélységes empátiával fogjuk. Mindig nagyon mélyen meghatott az, amikor Jézusnál olvassuk, hogy megszánta, megesett a szíve és megsajnálta. Tehát mennyi empátia, mennyi melegség van ebben, az Isten teljes szeretetével fordult az emberek felé. Következő, nagyon-nagyon sokat segít, ez még a 15. Akkor az, tessék? Ez a, mindjárt, már csak nem sok van, csak éppen ránézünk, jó? Én a logoterápiát végeztem el, ez egy spirituális lélektan. Nekem nagyon-nagyon sokat segít, és szinte mindig segít a lelkigondozásban, mint eszköz a logoterápia, tehát mint sokadlagos eszköz. Motto, aki életének van miértje, az minden hogyant képes elviselni. Tehát keressük az értelmet, a mai ember értelemvesztéssel küzd, nincs értelme az életemnek, nem találom, nem látom. Milyen értelmek vannak? Alkotói értékek, rengeteg lehetőség van egy beszűkült élettérben is alkotni valamit. Élményértékek, aminek feltöltő szerepe van, zene, naplemente, bármi, ami feltölt. És a kórházban különösen is a beállítódási értékek, tehát ami új, tehát hogy hogyan állok hozzá a szenvedéshez számomra. A legtökéletesebb példa Jézus, ahogyan ő hozzáállt a szenvedéshez, ilyen teremtő aktivitással. A sorszerűség ellenére is például súlyos rákos beteg mindig van szabad játéktér, amelyben szabadságon van arra, hogy például ágyhoz kötötten is egy mégis belső tartással elviseljem a legszörnyűbb betegséget is, tudva, hogy jó lenne megbékélten elmenni ebből az életből, és tudom azt, hogy Atyám, a te kezedben van az én lelkem. Hogyha elmegyek, nem a semmibe, hanem az Isten kezébe van az életem. Tehát ezzel, így, ilyen módon. Mindig nagyon sokat segít, hogy az emberek nem látják az életük értelmét, akkor ki az, akinek oda tudod adni magad a szeretetben, a családodnak, a személyednek? Ki az, akiért tudsz élni? Ki az, aki otthon vár, hogy szeresd őt, hogy valami jót tegyél? Tehát ez az önátadás. Jézus mondja, ha a búzamag nem hal meg, akkor egyedül marad. Ugyanarról van szó, csak másképpen megfogalmazva, jó? Még egyetlen egy képet akkor, jó? Az esetekről. Ha nincs idő, akkor befejezem. Ez jó? Ez nagyon érdekes. 30 pár éves fiatalember zenés foglalkozáson azt mondta, tegyük fel azt az éneket, hogy édes kisfiam. Mondtam, hogy ez éppen nekem nincs meg, de meg fogom szerezni. Rögtön azonnal kiderült, hogy egyetlen nap veszítette el a 8 éves fiát, a feleségét és az édesanyját autóbalesetben. Ezért kérte az éneket. 4 műtét után találkoztam vele a pszichiátrián. Nagyon dühös volt mindenre, az életre, sorsra, ott feküdt az ágyon, bementem, meglátogattam, beszélgettem vele, hárított, hogy tőle ez nagyon távol áll, de azért beszélgessünk. Soha nem foglalkozott vallással, nem is érdekli, hagyjam békén, ahogy kimegy a kórházból, begyógyszerezi magát és meg fog halni, ez az egyetlen kiút, nem ismer más kiútat. Jelenleg dolgozik, azt csinálja, amit szeret. Hetente kapcsolatban vagyunk olyan értelemben, hogy felhív telefonon és jön az Isten tiszteletre. Körülbelül 3-4 alkalommal már ott volt az Isten tiszteletre, és kb. 2 hetente eljön az Isten tiszteletre. Hihetetlen, számomra is az volt. Ami nagyon érdekes, hogy hát a kinézete nem öltöny, nyakkendő, meg is kisarkítom, tehát a gyülekezetből voltak, akik megvetéssel fordultak felé. Ez nekem fájt. 25 éves súlyos cukorbeteg, nem kell senkinek, eddig sem kellett, be akarják zárni az elme szociális intézetbe, ugyanakkor meg egy értékes ember. Isten az ő atya, nincs elhagyatva. Többször követett el öngyilkosságot, többször felhívott telefonon, hogy most veszem be a gyógyszereket. Hát ezek nagyon drámai beszélgetések voltak. Értelemkeresés, jelenleg Isten tiszteleteken verset mond, nagyon szépen szaval. Ez egy feladat számára, és akinek van feladata, annak mindig van miért élnie. Jelenleg dolgozik, ő is jár az Isten tiszteletre. Fontos volt őt elfogadni, kibírni. Már volt olyan, hogy azt mondta, hogy nem bírom tovább. Kibírni, elfogadni, értékelni. Jó? Következő súlyos depresszió, gyógyszeres kezelés, többször elkövetett öngyilkosság. 40 év körüli hölgyről van szó. Családja van, van egy fia, van egy férje, utálja a férjét, de a fia fontos számára. Akkor van kiért élni, akkor a fiáért. De a férje ott van mellette, és segít, jó lenne vele rendezni a kapcsolatot. Feladata van, nem halhat, meg végig kell járni a feladatát. Jár az Isten, szerintem minden vasárnap ott van. Talán katolikus keresztségben részesült, nem tudom, fontos, erre igénye van. Oké, következő, 2 hónap pszichiátria, velem egyidős. Újrakezdés lépésről lépésre, feladatok, tervek átbeszélése. Hetente beszélgetést, imád, áldást kér. Májusban már olyan fáradt voltam, hogy azt mondtam, nekem már nincs erőm vele beszélgetni, de nagyon fontos, amikor valaki imád kér, amikor valaki áldást kér, akkor az nagyon-nagyon lényeges, ott nem szabad kiadni soha. A lányát szeptemberben hozza hittanra, soha nem járt, 13 éves a lánya, nem volt vallásos. Középkorú tanár, középiskolai tanár, zárt osztály, metakommunikáció, elkiáltották magukat, hogy zenés foglalkozás, semmi. Bementem, kedvesen rámosolyogtam, szeretettel hívom zenés foglalkozásra. Nagyon fontos volt számomra, hogy valaki szeretettel szólította meg őt, és mosolygott, eljött. Azóta megvan a kapcsolat. Nagyon fontos, hogy nem tud megbocsájtani önmagának. Ezen dolgoztunk sokat, hogy önmagának is meg tudjon bocsájtani. És ez nagyon fontos szempont volt. Most találkoztam vele szerdán sokat, többszöri alkalommal, 8 öngyilkossági kísérlet után újra találkoztunk. Elfogadás, szeretet, imádság, neki fontos a konkrét segítség. Ez a társadalom lenézi, egyszerűen nem tud mit kezdeni azokkal, akik mondjuk skizofrén, 8-szor követett el öngyilkosságot, súlyos depressziós gyógyszeres kezelés alatt, tehát megfordult a pszichiátrián. És ha már ezt megtudják, társadalmi előítélet senkinek sem fog kelleni. Dolgozni sem, de még arra, hogy egy napi napszámba elmenjen, arra sem. Tehát itt az öntudatát, az önbizalmát erősíteni, hogy az Istennek akkor is te fontos gyermeke vagy, és szeret téged. És a konkrét segítség is nagyon fontos. Igen, akár kenyér, konkrét segítség, így van. Jó? Kész. Bocsánat, hogy hosszúra nyúlt. Sosem tudtam gazdálkodni az idővel. Elnézést kérek.
Nem kell elnézést kérni. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon tartalmas és értékes volt, és hagytuk direkt időt a kérdésekre. Két megjegyzésem van, amit nem felejtem el. Testvérek, mindjárt elfelejthetjük ezeket, de kicsit sok.